Rádió Színház.
Kródi Gyula, Zsigmond utolsó szava című elbeszélését Gregus Zoltán olvassa fel.
Zsigmond bátyám, akiről annyit beszéltem önnek, tisztelt barátnőm, tegnap előtt végre hazaérkezett a fővárosból. A régi dalia helyett egy búskomor, megtört, őszes hajzatú férfi nyitott be a házba, ahonnan egykor fiatalon, ragyogva és szép tehetségének teljében boldog szívvel eltávozott. Sok esztendő múlott el azóta. Csak a hírek jöttek Zsigmond bátyám nagyszerű pályafutásáról, emelkedő csillagáról, tündöklő tehetségéről. Emlékszik, kedves barátném Louis, az elmúlt télen is, még meghatódott szívvel és elmerült lélekkel olvastuk az Zord idő című regényt, amely Zsigmond bátyám műveinek legjobbika. A szél dudált a háztetőn, és a kályhában a fahasábok úgy ropogtak, mint a régi udvarházakban, amelyről Zsigmondnak annyi mondani valója volt. Hol ön olvasta fennhangon a regényt, tisztelt barátnőm, majd én vettem át a könyvet. Szép, hosszú tél volt. Háromszor is elolvastuk a regényt. Asszonyom, ha ismét erre jár, bátran térjen be hozzánk. Zsigmond betegsége csöndes lefolyású. A sarokszobában lakik, és oly halk, oly bús, hogy naphosszat nem hallani szavát. Fogadja minden tiszteletemet, és jó egészséget kíván vagyok. Hű rokona, Boronkai János, MP. Az egykori huszárkapitány lehúzta az ujjáról a pecsétgyűrűt, és a gyertyalángjánál megolvasztotta a viaszt. Néhány perc múlva már lovas legény nyargalt a levéllel, amely kívül Madame Louise de Törökfájnak volt címezve. Emlékszem rá, mondta elragadó hangon Zsigmond, aki a levélírást végignézte a homályos ebédlőben. Emlékszem Louise-ikára, midőn kislány volt, és a kastély kerítésén üldögélt, és én fiatal koromban arra jártam vadászni. Néha eszembe jutott, mikor a regényeimet írtam, és ifjú hölgy alakot rajzoltam, aki életvidor kedéllyel, hangulatos szívvel és tehetséges tulajdonságokkal növekedik elhagyott falusi udvarházban. Itt és ott leírtam belőle egy vonást, de sajnos már nem emlékszem a helyekre. Ha tudtam volna, hogy egykor hazakerülök, és újra találkozom vele, begyűrtem volna a lapot. Zsigmond töprengve, homlokát simogatva ment végig néhányszor a nagy ebédlőn, ahol a butorok apafi fejedelem idejéből valók, és a pohár széken az erdélyi fejedelemné címere tölgyfából faragottan, mert kelengyébe ajándékozott egy régi menyasszonynak. A nyugalmazott huszárkapitány, akit a szigorú katonai harcos élet, majd az egyszerű falusi életmód, a vadászatok és gondolat töprengés tűnődés nélkül múló évek megszárítottak, mint a téli egészséges hideg a nedves mezőt. Farkas ínú, szikár és kecskenyfejű férfiú volt, aki rövidre nyírt üstökében hírből sem ismert az ezüst szálat, bár ideje ehhez már elkövetkezett. Az erdélyi urak mind jó rokonok, testvérek, és a kapitány egyszerűen elhatározta, hogy beteg bátyját élete végéig ápolni fogja. Természetes részvéttel, mint egy szenvedő gyermeket vagy nőt szokott nézni az ember, kísérte figyelemmel bátyjának minden lépését. Sőt, érdeklődött kívánságai, szórakozásai iránt. Zsigmond azonban semmit sem akart, csak egy időjelző házigót a szobája ablakába, hol a hegedű húrral sarkon kötött barát járását, kelését megfigyelje. Volt egy angol regény, moromogta kezét tördelve, amely egész életemben legkedvesebb olvasmányom volt, melynek címét valahol elveszítettem. Ebben a regényben egy szereplőnek mindvégig ennyi a neve: a beteg úriember az emeletről. Mennyit nevettem az emeleti beteg úriemberen, amikor morogott, dörmögött, a falon kopogott, és elégedetlenkedett az időjárás miatt, akkor még nem gondoltam, hogy egykor beteg úriember leszek magam is. A táj odakünn ködbe borult, és egy alkonyati veres komondor lógatta nyelvét a messzi hegyek felett. A cselédségi házak fedele emelkedett, és lejjebb ereszkedett a ködben, nagy kopasz fák lengették karjukat a ház előtt, mintha régi ismerősök mendegélnének el az uton. Pesti szerkesztők, írók és követek, akik köszöngetnének Zsigmondnak. Sajnos már egyiknek sem emlékezett az arcára. Valahol hiányzott a hídon, és a lyukon mindig nevet, címet, dátumot belejtettem a Dunába. Még láttam is a régi történelmi könyvek ódon betűből szerec számjegyeit, amint az elmerülésen küzdenek a hullámok között, az ötösök nyomták a cinege egyeseket, végül a pohos nyolcasok úsztak még egy darabig felszínen a Dunán, majd ők is elmerültek, mormogta Zsigmond, és feketés, őszes szakállát felfelé simogatta. Zömök széles válla lehajtotta nagy fejét, és szattyán papucsait órákig nézte, hogy azok maguktól mennek, mendegélnek a pádimentumon. De egy estve, mikor ismét leszállott a köd a falusi úriházra, és az egykori pesti úri utcából eljöttek az ismerősök, hogy a regényírónak köszöngessenek. Széles, szilinderkalapos, fehér nadrágos, aranygombos dendik, és bő, lobogó szoknyás, ragyogó szemű, hattyú nyakú holleányok, akik magyaros mentécskéjüket úgy viselték várra dobva, mint a huszárok. Jöttek a hírlapírók a régi szerkesztőségben az Ódon Ferenciek terén, ahol egy reneszánsz korabeli barát klastromban szerkesztett újságot Zsigmond, tündöklő nőolak, mintha kötfolyamból emelkednék ki gyászos ruhájában, és Hungáriától kölcsönzött bánatos szemével hosszan Zsigmondra nézegetne. A kerítés sarkán megálló Deák Ferenc is, és szürke ruhájában, puha kalapjában, botjára támaszkodva hosszasan állongott, és bozontos szemüldöke alól az udvarba vetette tekintetét. Zsigmond nyugtalankodva kiáltott fel: az öreg úr! Ki akart sietni a házból, de öccse gyöngéden átölelte. Louisikában itt, hát már meg sem ismered? Kérdezte szemrehányólag. Zsigmond körülnézett. A nagy ebédlőben hosszú nyelvel égtek a gyertyák, a diófasztalnál halkan figyelmesen üldögélt egy barna szemű, nyájas, csöndes hölgy alak, amit az erdély báró, a másik Jósika nevű, azokat a nőket elképzelte, akiknek regényét írta, hogy abban csöndesen fordítsák a lapokat. Az időjárás zordonsága miatt sarkigérő, nyest prémes bunda fette a termetét, és a lábán halina csizmák. Kis sapkája a folyóban lakó vidra szőréből, törökös sejemkendővel volt barna hajára kötve, míg kis kezét megszabadítva rókafejből, halványan kéklő, alkonyi tűzben pirosló, és a régi templomok örök mécsesének vörös lőszíneiben játszadozó antik gyűrűk lettek láthatókká. Zsigmond a kéz után nyúlt, mintha egy elhullajtó drága virágot akarna felemelni. Ó, Louise, mondta hirtelen ébredéssel, ezt a piros köves gyűrűt, amit Zrínyi Ilonától származottnak mondanak, többször láttam fiatal koromban a kezén. Úgy van, felelte Louisa, és szelíd megadással engedte, hogy Zsigmond lesegítse bundáját, bő halina csizmáit és kucsmáját. A felső ruhák alól fekete selyembe öltözött gyász kövekből való nyakláncos, karcsú hölgy alak bontakozott ki. A lábán fehér harisnya, és rajta szalagcsokrokkal megörösített kis félcipő. A kapitány valamit mormogott a szokatlan díszre, aztán elsietett, hogy az étkezés felől rendelkezzen. Csodálom, hogy mindjárt megismert, holott sok esztendő múlott el, hogy egymást láttuk. És bizonyára nagyon megváltoztam, mondta szelíd, asszonyos kacérsággal Luisa. Zsigmond merően az asszony arcába nézett, és kezét bizonytalanul fölemelte. A mutató ujját az asszony halántékához érintette. Pókhálók, mormogta. Vajon hol szerezte pókhálókat? Luisa könnyedén sóhajtott. 40 éves vagyok, és ezen kívül sokkal szebb, mint lánykorában. Midőn zöld erdőn át és egy kis patak folyása mentén, melyek partján ember emlékezet óta némán állongott egy régi vízimalom. Gyakran jártam azon ház felé, hol észrevétlenül szinte titokban nevelkedett, mint egy vadrózsa. Az öreg úr, hát a nevét elfelejtettem, csak naplemente színű arcára és karneoló gombos köpenyegére emlékszem. Zsiga öcsémnek szólongatott. Holnap elmegyek, meglátogatom az öreg urat. Habár már régen nem járok látogatóba sehová. Az asszony elsimított a homolokából a hajfürdőt. Az öreg úr azon a télen elaludt, midőn kegyet Zsigmond végleg a fővárosba költözött. Este, mielőtt lefeküdtünk volna, az öreg úr a kájánál üldögélt, a tűzbe bámult, és a kezét dörzsölgette. A manóval szerettem volna Zsiga öcsémmel beszélni, ismételte. És ilyenkor mindig rám nézett, kérdve, bizonytalanul. De hát én nem felelhettem semmit. Kegyed nem is búcsúzott. A láz, a dicsőség, a jövő ragadta Pest felé, és mi nagyon csendesen éltünk azután. És többé sohasem öntöttünk ólmot karácsony estve.